Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Régészet.
Mindegy 2000 éves hajóroncsot találtak búvárok az egyiptomi Alexandria kikötője mélyén, közölte az Európai Tenger Alatti Régészeti Intézet. Alexandria a hellenisztikus korban Egyiptom fővárosa volt. A több mint 35 méter hosszú és 7 méter széles hajótest az elárasztott Antirodosz sziget kikötőjének fenekén fekszik. A hajógerincen görög feliratokat találtak, amelyek az első század első felére datálhatók. Ez alátámasztja azt a feltételezést, hogy a hajót abban az időben építették, amikor a királyi szigeten még állt egy palota és egy Ízisznek szentelt templom. A hajó luxus kivitelű kabinnal rendelkezett, és nyilvánvalóan kizárólag evezőkkel hajtották, közölte az intézet, amely szerint a most felfedezett hajó feltehetőleg azon kiránduló hajók közé tartozott, amelyek közül a leghíresebbek a Ptolemaiosz dinasztia hatalmas úszó palotái voltak. A legendás Kleopátra királynő egy ilyen bárkát használt, hogy megmutassa Julius Cézárnak Egyiptom nevezetességeit.
Esemény.
Imár 35-ször rendezték meg a Mindenki karácsonyát, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az idei karácsonyi időszakban is különleges ünnepi programokkal és meglepetésekkel készült. Összesen 2000 magyarországi és határon túli nehéz körülmények között élő gyermek számára biztosítanak élményeket és ajándékokat. Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökét hallják.
Mi azoknak a gyerekeknek segítünk mindig, akik hátrányos helyzetűek, akiknek valószínűleg nem olyan szép a karácsonya, és őket hívjuk meg ide, és azt reméljük, hogy ezáltal egy kicsit szebbé, jobbá tudjuk tenni a karácsonyunkat. Kapnak olyan ajándékokat, amiket hát legtöbbször nem szoktak megkapni. Nagyon szép játékok vannak benne, könyvek vannak benne, gyümölcs van az ajándékokban. Tehát mindenféle jó, ami a gyerekeknek fontos.
Több mint 25 éve szervezi az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közösen az Országházi Gyermek Karácsonyt, amelyre 800 hátrányos helyzetű általános iskolást hívnak meg Magyarországról és a határon túlról. December 20-án szombaton az épület egy napig a gyerekeké lesz. A karácsonyi gyermekgálán pedig december 21-én Csajkovszki a Diótörő című mesebalettjét láthatják a gyerekek az operaházban.
Nem sokára lesz a parlamenti karácsony, meg az operaházi karácsony. Avval zárjuk minden évben az eseményt, az mindig aranyvasárnap van, és a gyerekek csodálkoznak mind a két épületnél az épület szépségén, nagyságán, gyönyörén, és hát az előadásokon is, ami természetesen parlamentben is vannak. Énekesek, színészek, de vannak olimpiai bajnok, világbajnok sportolók is. Az operaházban megcsodálják a Diótörő című mesebalettet, és abban zárjuk általában az évet. Ugyanakkor mind a két helyszínen rengeteg ajándékot is adunk a gyerekeknek.
Esemény.
Adventi ringató lesz a MOM Kulturális Központban december 14-én 15 óra 30 perces kezdettel. A Ringató Magyar Örökség Díjas Zenei Nevelési Program célja a közös éneklés játék, valamint a zenei nevelés élményének megosztása kisgyermekes családokkal, illetve minden érdeklődővel. Az ingyenes rendezvény a zene, a közösség és a család fontosságát hangsúlyozza, valamint a hagyományos magyar értékeket adja át Kodály Zoltán szellemiségében. A programmal a ringató csatlakozik a FICSAK által szervezett Családszervezetek 10. adventi jótékonysági adománygyűjtéséhez. Idén a halmozottan sérült gyermekeket nevelő szülők életminőségéért dolgozó Élet Kisvirága alapítványt támogatja az online és a helyszíni adakozás is. A délután programjaiban a szokásos elmaradhatatlan közös éneklésen és gyermekkoncerten idén vendég lesz Grillus Vilmos, a kétszeres Kossuth díjas művész.
Aukció.
Rekordáron 10,8 millió dollárért, azaz 3,5 milliárd forintért kelt el Francis Ford Coppola, amerikai rendező karórája egy New York-i árverésen, közölte a Philips aukciós ház. A tájékoztatás szerint az órát egy névtelenséget kérő telefonos licitáló vette meg. Világszerte ez a legmagasabb összeg, amit a svájci F.P. Journe gyártó egyik órájáért fizettek egy aukción, a kikiáltási ár 1 millió dollár volt. Coppola a platinából készült órát 2021-ben kapta François Paul Journe órakészítőtől. Az egyedi darab elkészítéséhez az ötlet 2012-ben született. A rendező kaliforniai borászatában történt találkozójuk során. Az aukciós ház közlése szerint a rendező akkor egy emberi kézről beszélt, amely mutatóként szolgálhatna. A Journe által tervezett órában egy mozgatható, fekete tintából készült kéz mutatja az időt. Az Oscar-díjas Coppola, aki olyan úttörő filmekkel, mint az Apokalipszis most és a Keresztapa vált legendás rendezővé, a kétnapos aukción luxus gyártók által készített összesen 7 karórát kínált fel magángyűjteményéből. Egy másik Journe modell több mint 580 ezer dollárért kelt el. Ezt az órát Coppola 2009-ben kapta karácsonyi ajándékként feleségétől. Coppola a The New York Times című lapnak adott interjújában pénzügyi nehézségekkel indokolta a gyűjtői darabok eladását. Szükségem van némi pénzre, hogy a hajót a víz felett tartsam, mondta a rendező a lapnak még októberben. Coppola több mint 100 millió dollárt fektetett be hosszú évek óta dédelgetett projektjébe, a 2024-es Megalopolis című filmjébe. A drága sci-fi filmdráma, amelyben Adam Driver zseniális feltalálót alakít a futurisztikus New Rome városában, azonban csak a költségek töredékét hozta vissza.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Kerítésszaggató, papramorgó, gugolós, hajdan, így is nevezték a pálinkát. De ez a múlt. Aki akar, ma már olyan pálinkákat is kóstolhat, amelyek a legnemesebb italokkal vetekszenek. Ákovita. Egykor így nevezte a nép a pálinka elődjének számító égetett szeszeket. A szó az aqua vitae, vagyis az életvizek kifejezés elferdítéséből jött létre. A pálinka főzés története régre nyúlik vissza. Feltehetően, a 8. században az arabok fejlesztették ki a lepárlást, Európában, azon belül Itáliában a 11. század végén végezhettek először ilyen műveletet. Az első hazai égetett szeszes italra vonatkozó utalás egy 17. századi könyvben lelhető fel. Ebből kiderül, hogy a 14. század elején Károly Róbert király felesége, Erzsébet királyné rozmaringos aqua vitae-vel kezelte köszvényét külsőleg és belsőleg egyaránt. A mai értelembe vett pálinka főzés a 18. században terjedt el Magyarországon. Eleink ekkor már előszeretettel főztek pálinkát szilvából, parackból, körtéből. Tehették, hiszen a Kárpát-medence éghajlata különösen kedvez a gyümölcstermesztésnek. De ne gondoljuk, hogy a pálinka mindig nemes nedű volt. A 19. században a korán sem mindig magas minőségű gyümölcspárlatokat a szegények káraja névvel illették, és bizony, főleg vidéken és a szegényebb néprétegek körében a felnőttek mellett gyerekek is rendszeresen fogyasztották. De ma már szigorú előírások szabályozzák, mit nevezhetünk egyáltalán így. Ezért, aki most pálinkát rendel egy étteremben, vagy vásárol a boltban, minden bizonnyal olyan italt kap, amelyben benne van a gyümölcs színe, java. Hungarikumunk jóval összetettebb és nemesebb ital, mint hittük volna.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Minden bizonnyal volt már olyan élményünk, amikor nem tettünk fel egy kérdést, pedig nagyon szerettük volna. Vagy javaslatot akartunk tenni, de inkább csendben maradtunk. Alkalmazásban álló felnőttekkel készítettek interjút, és az így gyűjtött adatok elemzésével néhány kutatás feltárta, mikor és miért érzik az emberek, hogy képtelenek megszólalni a munkahelyükön. Ezekből a tanulmányokból főleg az derül ki, hogy az emberek sokszor még akkor is visszafogják magukat, amikor tudják, hogy a mondani valójuk fontos lenne a szervezetnek, az ügyfélnek vagy saját maguknak. Ezekben a felfedezésekben van egy megrendítő mozzanat, a hallgatás senkinek sem hasznos. Pszichológiai biztonság a munkahelyen. Ez a címe Amy Edmondson könyvének, ebből idéztem most egy rövid részletet. Dura Mónika a vendégem, a Mindwell Pszichológiai Központ alapító igazgatója, aki már nagy tapasztalatra tett szert, hogyan állnak ehhez a kérdéshez a cégek. Azért is kérdezem először arról, milyen visszajelzések érkeztek például hozzá a könyv megjelenése óta.
Én azt tapasztaltam, hogy nagy az érdeklődés, és hogy valakik nagyon örülnek, hogy megjelent ez a könyv, és hogy most már tudnak erről úgymond beszélgetni egy könyv kapcsán, ami mondjuk a munkahelyen zajlik náluk. Valakik meg azt mondják, hogy hiánypótló, valaki azt mondja, hogy azért olvassa el, mert náluk nagyon nem így működnek a dolgok, és hogy ő egy ilyenre vágyik. A vezetőknél meg azt tapasztalom, hogy vannak nagyon nyitott vezetők, és ők nagyon üdvözlik ezt a könyvet, meg ezt a fajta szemléletmódot. A másik réteg pedig így elzárkózik, mintha nem is lenne, nem vesz tudomást erről.
A szerző hogyan vezeti végig az olvasót? Hol bicsaklik meg tulajdonképpen ez a biztonságérzet, és milyen kockázata van ennek? Ez nagyon érdekes. Ő azt írja, hogy 1990-ben kezdett ezzel foglalkozni, amikor kórházakban a hibázás gyakorisága vizsgálták. Milyen tapasztalatai voltak, ami miatt elkezdett ezzel intenzívebben foglalkozni?
Hát ugye az Amy Edmondson az a kutató, aki elkezdett kórházakban kórházi osztályokat kutatni. Valójában akkor ő még nem tudta, hogy a pszichológiai biztonság, amit így kutat, hanem csak azt mérte föl, hogy melyik osztály hatékonyabb, erre gyűjtött adatokat, meg ebben a témában kutatott, és összehasonlította az adatokat. A hibázást gyűjtötték, hogy ki hányszor hibázik, és akkor ezekből milyen statisztikai adatok tudnak összegyűjteni, és hogy arra a következtetésre jutott, hogy azok az osztályok, akik eredményesebbek, azok sokkal több hibát vallottak be, meg tényszerűen sokkal több hiba jelent meg, mint azok az osztályok, akik nem annyira eredményesek, és itt az eredményesség mondjuk ilyen műhibákba, vagy halálozásokba, vagy szövődményekbe volt kimutatható, és hogy ez egy látszólag ellentmondás, hogyha valaki úgymond eredményesebb és sokkal többet hibázik, mint aki nem eredményes. Ugye logikailag nem ez lenne az adott, és akkor ő ezt így elkezdte jobban vizsgálni. És arra jutott, hogy ezen osztályok és csapatok között az a különbség, hogy ott, ahol jobbak az eredmények, ott az emberek bemerik vallani azt, hogy hibáztak. Mert hogy a hibákból, és itt jön a lényeg, hogy lehet tanulni. Tehát abból nem lehet tanulni, ha hibázom, és ezt így elfedem, meg a szőnyeg alá söpröm, meg nem tudom a statisztikában megjeleníteni, és hogy ezek az osztályok megjelent ott a pszichológiai biztonság, mert hogy mertek visszakérdezni, elmerték mondani, hogy hibáznak, mertek szólni a vezetőiknek, hogyha valamit nem jól csináltak, és hogy pont ezeken múlhatnak emberi életek, hogy mondjuk egy nővér mer szólni egy orvosnak, hogy valamilyen eljárás, gyógyszert nem jól csinál, vagy neki nem ez a tapasztalása, és hogy ezeket bemerik valami, és ezekről mernek beszélni, mernek megvitatni, és mernek ebből tanulni. És hogy itt volna a lényeg, hogy a hibázás az egy tanulási pont, és így tekintettek rá, és ezért az ő eredményeik összességében sokkal jobbak voltak, mint ott, ahol inkább a félelem kultúrája volt, és nem merték a hibázásokat sem a saját, sem a másokét sem visszakérdezni, sem bevallani. Ez volt az első ilyen pont, amikor ő rájött, hogy gyakorlatilag ez a pszichológiai biztonságon múlik egy munkahelyen, és hogyha ez egy ilyen éles terep, mondjuk, mint egy kórház, akkor ott hatványozódik ennek a szerepe.
Ugye ez egy speciális helyzet, hogy van egy vizsgálat, de egyébként valószínűleg krízis helyzetekben jön ki egy cégnél az, hogy itt ez nem létezik, ez a pszichológiai biztonság, az emberek inkább csöndben vannak, féltik az állásukat, jobb, ha nem szólok, miért én szóljak, kellemetlen helyzetbe kerülök, én nem vagyok ilyen típus, számtalan dolog van. Mesélne erről, hogy tényleg milyen helyzetekben jön ez ki?
Igen, ezek krízis helyzetben előfordulhatnak. Ugye számos példát hoz a könyv. Légi katasztrófák, hogy két légi katasztrófa, hogy tud másképp végződni, hogyha a pszichológiai biztonság létezik, és amikor nem létezik. Ez például egy krízis helyzet, hogy az egyik esetben ott nem mert szólni a másodpilóta a pilótának, hogy nem adták meg egyértelműen a felszállási engedélyt, és ment tovább, és az nagyon sok ember életbe került, míg 20 évvel később a másodtiszt mert szólni a pilótának, hogy ő ezt a terepet jobban ismeri, ezt a gépet jobban ismeri, itt nagyon sokszor vezetett, átveszi az irányítást, és a pilóta az egyből átadta neki, és az viszont egy ilyen katasztrófától tudták megmenteni, mert leszállt a folyón a repülő, azért, mert mert szólni, és pszichológiai biztonságban érzi magát. Egyébként a légitársaságoknál az Amy Edmondsonnak ezt a könyvét, ezt ilyen alapműnek tekintik. Azóta alapműnek tekintik, és gyakorlatilag én már hallottam, hogy ha valaki pilóta szeretne lenni, például ebből tesznek fel felvételi kérdéseket. Mert ez náluk egy kulcskérdés, hogy mennyire mered felülbírálni mondjuk a vezetődnek a döntését, vagy mennyire mersz szólni, mert ugye ez a hibázás, és az a visszakérdezés felszólalásnak a kultúrája, hogy én érzem a magam abban a biztonságban, hogy hozzak be szempontokat, hogy elmondjam, hogy ezt nem így kellene, és hogy ezt jelezzem a vezetőnek. Ugye ez nagyban függ attól, hogy a vezető mennyire nyitott erre. Ez szerintem mindig én első számú vezetőnek a feladata, hogy ezt a biztonságot ő képviselje és megteremtse. Mert ha ő emellett, a pszichológiai biztonság mellett lerakja a voksot, akkor onnantól kezdve az összes vezető elkezd ehhez alkalmazkodni, és a vezetőkön keresztül a csapatok, meg a csapattagok is elkezdenek alkalmazkodni ahhoz, hogy mondjuk egy cégben ez egy céges kultúra része legyen. És akkor ugye ennek sok eleme van. Az egyik ez a hibázás kultúrája, a visszakérdezhetőség, de ha a vezetőkről beszélünk, akkor mondjuk a sebezhetőség. A sebezhetőség meg pont azt jelenti, hogy a vezető is emberből van. Tehát ő is hibázhat, neki is lehet rossz napja. Ez megint egy ilyen nehéz, mert hogy ez megint egy ilyen kulturális kérdés, hogy ez mennyire tolerálja a vállalat, a társadalmi közeg azt, hogy te sebezhető vagy mennyire élnek ezzel vissza, de hogy az Amy Edmondson erre biztatja a vezetőket, hogy ahhoz sokkal jobban lehet ahhoz a vezetőhöz kapcsolódni, aki azt mutatja, hogy ő valójában emberből van. Hmm. És hogyha azt mondjuk, hogy ez túl PC, szerintem ez nem PC, mert hogy ennek is megvannak a keretei, szerintem ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem arról szól, hogy egy cég össze-vissza megy, hanem ez arról szól, hogy az egy alapvető szabály, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, a szempontját, és hogy ott a végső felelősség a vezetőn van, hogy neki kell dönteni mindenféle szempontot mérlegelve, de nyitott arra, hogy meghallgassa az őt körülvevő szakembereket. És a hibázás kultúrájában sem az van, hogy valaki 10-szer ugyanazt a hibát elkövetheti, hanem azt mondja, hogy a hibákból tanulunk, de nem azt mondja, hogy innentől kezdve te 10-szer ugyanezt a hibát elkövetheted, mert ezt nem jutalmazza egyáltalán. Szóval ide azért raknék egy ilyen felkiáltó jelet, hanem pontosan az ellenkezőjét mondja, hogy a hibákból igenis tanulni kell, és az ne mint bűnbakkeresés legyen, hanem rakjuk ki, hogy a többiek is tanuljanak belőle, akár folyamatokat javítsunk, akár mondjuk, hogyha ügyfelek vannak, akkor az ő megítélésüket javítsuk azáltal, hogy a hibákat összegyűjtjük, és folyamatosan tanulunk és javítjuk. Tehát a felelősség az itt is ugyanúgy tud működni.
Dura Mónikával beszélgettünk, a Mindwell Pszichológiai Központ alapítóigazgatójával, aki Amy Edmondson könyvének megjelenését támogatta. A könyv címe Pszichológiai biztonság a munkahelyen, útmutató a sikeres szervezethez, ahol jó dolgozni. A HVG kiadó gondozásában jelent meg ez a kötet, Ola Andrát hallottátok.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.